A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Nagy titok e világ sokszínűsége. Hányféle ember van, pláne azt mondjuk, hogy minden ember különbözik a másiktól. De hányféle nemzet, hányféle nyelv, hányféle kultúra. Nem csoda, hogy nincs egység a földgolyón, mi több, talán soha nem volt békesség sem az egész földgolyón, és az általános jólét sem jellemezte soha ezt a földgolyót, az a paradicsomi állapot a kezdetekben volt, és azóta sincs. Egység, összetartozás és különbözőség, eltérések. Hiába a francia forradalom, amely több mint két évszázaddal ezelőtt kürtölte a világba, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Csak szlogen, amelyet ma is sokszor idézünk. De mielőtt még csak kifele mutogatnánk általában a világra, mutogassunk magunkra. Mert a kereszténységet sem jellemzi az egység kezdettől fogva. Már az Új Testamentum lapjain arról értesülünk, hogy az ős gyülekezetben már felütötte a fejét a pártoskodás, mi több személyekhez kötődés, személyválogatás. Felütötte fejét tévtanítások, amik alapján aztán a közösségek is töredeztek. Most egy olyan szakaszt olvasok fel az első korintusi levélből, amely egy ilyen háttérben született meg Pál apostoltól. A korintusi gyülekezet is hamar ketté szakadt, több részre szakadt, pártoskodás, személyválogatás ütötte fel a fejét az első generációban is. Így hallgassuk meg tehát az igehirdetés alapjául előírt szakaszt az első korintusi levél első fejezetéből, a 10. verstől kezdődően a következőképpen. Óvás pártoskodástól. Ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek benneteket, testvérei, mindnyájan egyféleképpen szóljatok. Ne legyenek közöttetek szakadások. Ugyanazzal az érzéssel, ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél. Én Pálé vagyok, én pedig Apollósé. Én Kéfásé vagyok, én pedig a Krisztusé. Hát részekre van-e osztva a Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem hiszem, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem ékesen szóló bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Kedves kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, pártoskodás, személyválogatás már a korintusi ős gyülekezetben. Azt olvassuk, Pál apostol azzal kezdi intését, hogy ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Azaz az orvos tanból vesz egy képet, talán a magyar fordítás ezt nem adja vissza, de érdekes ez a kifejezés, hogy igazodjatok egymáshoz. Az eredeti kifejezés ugyanis azt jelenti, amikor az embernek valamelyik tagja, a bokája, vagy a térde, vagy a csuklója kificamodik. Azaz Pál apostol ezt a képet használja, hogy amikor szakadás van egy keresztény gyülekezetben, az olyan fájdalmakkal, olyan terhekkel és olyan nyomorúsággal jár, mint amikor kibicsaklik a bokánk, mint amikor a térdünk vagy bármelyik tagunkkal az történik, hogy kibicsaklik, és itt csak egy megoldás van, hogy fájdalom, küszködés, teher, nehézség, harcon keresztül visszapróbáljuk azt a kificamodott tagot rakni. Pártoskodás és személyválogatás már Korintusban. Kificamodott testrészek a gyülekezetben még nem szakadtak el. Még nem váltak külön, még nem alakítottak kis közösséget, de már úton vannak ahhoz. Pál apostol azt mondja, tegyétek vissza a kificamodott testrészeket, tagodak. Igazodjatok egymáshoz. Szüntessétek meg ezt a helyzetet. Könnyen találunk magyarázatot arra, hogy mi lehetett ennek az oka. Többek között egész biztos az, hogy ez a Korintus az akkori római birodalomnak egyik világvárosa volt. Mai kifejezéssel élve, és az akkori korra is nagyon természetesen illő kifejezéssel multikulturális nagyvárost kell elképzelnünk, ahol a kereskedelemből kifolyólag elsősorban, hát az akkori ismert világ minden részéről voltak emberek, és a rabszolga kereskedelemnek köszönhetően pedig hát egy nagyon színes világot kell elképzelnünk ebben a kikötő nagy városban. Azaz elsősorban valószínűleg, hogy ez lehetett az oka többek között, hogy a keresztény közösségben is nagyon sok kultúrájú, szociális háttérrel rendelkező tagok voltak együtt, és e szerint állt be könnyen a pártoskodás és a személyválogatás. A mai világunkban sem változott sok minden. A 2000 év óta talán egyre inkább jellemző a színesség a világunkra, a keveredés. És manapság már nem feltétlen csak a kereskedelem miatt, hanem az utazás. Bárki utazhat bárhova. Vagy gondoljunk a telekommunikációra, bárki bárhol lehet pillanatok alatt érezheti magát ott, és keverednek a gondolatok, vallások, látások, filozófiák, politikai nézetek, stb. Vagy a legaktuálisabb a migráció kérdés, amelyet mesterségesen is gerjesztenek, ugyanezt szolgálja, hogy vegyesek legyünk, színesek legyünk. És akkor megint visszaugorva a kereszténységre, keresztény gyülekezetekre, ma is megfigyelhető, és mindig meg volt figyelhető, hogy egy kisebb közösség, egy falusi gyülekezet sokkal homogénabb, egységesebb, hiszen a faluban lakók hasonló emberek, mint mondjuk most, hagyd mondjam konkrétan a kelenföldi gyülekezetünket, amely egy nagy olvasztótégely, merjük kimondani. Az ország minden pontjából vannak evangéliusok, akik ide tartoznak, és talán ezért sem véletlenül olyan sokfélék vagyunk, sokfélén gondolkodunk, hozzuk a magunk kegyességét, gondolatait. Azaz többek között valószínűleg ez volt az oka annak, hogy már az ős gyülekezetben, a korintusi ős gyülekezetben ilyen probléma merült föl. De mi az egység nyitja? Ez a fő kérdés inkább. Hogyan próbálja orvosolni Pál apostol mindezt? És ezt nagyon egyszerűen kivehetjük ebből a néhány mondatból. Az evangélium középpontba állítása, méghozzá a Krisztus keresztjének evangéliumának a hirdetése által reménykedhetünk. Ez az egység nyitja, ez az egyedül nyitja az egységnek az evangélium és Krisztus keresztje áll középpontban. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, olvassuk a 17. versben, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem ékesen szóló bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Azaz Pál apostol nagyon röviden és határozottan hirdeti azt, hogy az egység nyitja Krisztus keresztjében keresendő. Nem véletlenül nevezik a teológusok Luther Mártont is a kereszt teológusának, mert Luther Márton Pál apostolon nevelődött, és az első kereszt teológusa maga Pál apostol volt, hiszen maga tagadta Krisztus halálát és feltámadását, illetve halálát talán nem tagadta, de a feltámadását mindenképpen tagadta. Aztán, amikor Krisztus megjelent neki, értette meg az evangéliumot, és értette meg azt, hogy ő, aki üldözi a keresztényeket, az első keresztényeket, ő, aki tagadja Krisztust, még is ez a Krisztus kegyelmébe fogadja. A kereszt mindenkinek szól. Nincs olyan bűnös vagy olyan nagy bűn, amelyért, akiért ne szólna a kereszt. Akiért ne történt volna a megváltás. És aki ezt megérti, és ezt hitből tudja vallani, ott van reménység, hogy a keresztben hívő, a kereszt tövéhez megérkező ember érkezhet meg a másik emberhez. Azaz a nyitja, az egység nyitja, a közösség nyitja, a szeretet nyitja, Krisztus keresztje, az evangélium, a megváltás középpontba állítása. És akkor megint csak, hogy magunk felé mondja a kritikát, ne a világ felé. Ma már vannak olyan keresztény közösségek, szégyelik a keresztet. Minek a templomon a kereszt? Vegyük le a keresztet. Termekből is vegyük le a keresztet. Hát megbotránkoztatunk embereket a kereszttel. Nem szabad megbotránkoztatni senkit. És akkor Pál apostol beszél, hogy senki másról nem akarok tudni közületek, csak a megfeszített Krisztusról. Pont ami az egység felé irányíthatna bennünket, a megtérés, a Krisztus keresztjéhez való megérkezés által, ez a nyitja, és csak is ez a nyitja, ez lehet a nyitja, ez a megoldás, ez a megoldás, hogyha egységre akarunk jutni. Igen, testvérek, tény, hogy ma se sokkal jobb a helyzet, mint volt egykor, de szerintem nem is rosszabb, mint egykor volt, és az azt jelenti, hogy van tennivalónk ebben a világban. Sőt, azt hirdetem a kelenföldi gyülekezetnek, mindannyiunknak, hogy ma is ez az egyetlen út az egymáshoz megérkezéshez. A Krisztus keresztjén keresztül vezet út egymáshoz. Hogy is mondja az apostol a 17. vers végén? Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Ezt nem lehet másképp fordítani. Krisztus keresztje, a megváltás el ne veszítse az erejét. Szó szerint itt így is lehetne fordítani, hogy el ne laposodjon, ki ne üresedjen a keresztfa titka. Ha mi másról kezdünk el beszélni, ha keresjük azt, hogy a portékánkat, mint kereszténység, hogyan adhatjuk el, ha nézzük a divatokat, mi a tetszetős, ha azt nézzük, hogy most van kedvünk, vagy nincs kedvünk, helytelen úton járunk. Krisztus keresztje, egyedül Krisztus keresztje az, hogy reménykedhetünk egységben, közösségre, jutásra. És miért? Ez a Homo sapiens kérdése. Miért ez a Krisztus keresztje? Ezt mi lelkészek nagyon sokszor el szoktuk mondani, pláne azokban a gyülekezetekben, ahol minden héten van úrvacsora osztás. Testvérek, az egység nyitja azért a Krisztus keresztje, mert a Krisztus keresztjénél ez az egyetlen hely, ahol mindenki egyenlővé válik. Nincs okosabb, nincs szebb, nincs egészségesebb, nincs felkészültebb, nincs jobb és nincs rosszabb. A Krisztus keresztjénél, az úrvacsora térdeplőjénél mindenki egyenlővé válik. És ha ezt hisszük és ha ezt követjük, akkor reménykedhetünk abban, hogy nem lesz pártoskodás, hogy nem lesz személyválogatás. Mert ez az egyetlen hely, a Krisztus keresztje, ahol minden különbség megszűnik. Azt nem tudom, hogy Pál apostolnak sikerült-e elcsitítania a skizmát Korintusban. Az az egy azonban bizonyos, ahol Krisztus keresztje kerül a középpontba, és mindenki számára, tehát kivétel nélkül egy közösségben, Krisztus keresztje áll a középpontban, és a megtérés, és az újjászületés, és a testem, lelkem, szívemnek átadása és felajánlása Krisztusnak, ahol ez áll középpontban, ott lehet reménység. És ott lehet reménység az egységre, a szeretet megélésére, a békességre, a példaadásra. Hogy távol áll ettől a világ, ne csodálkozzunk. Hogy a világ ilyen, amilyen, ne csodálkozzunk. Hol van a világ Krisztus keresztjétől? Hol van a világ az önfeláldozó, a másikért élő szeretet megvalósításától? Az egység nyitja Krisztus keresztje. Kelenföldi testvéreim, mi nem vagyunk Korintus, mondhatjuk. De színesnek úgy gondolom, elég színes összetételű a mi közösségünk is. Most a lelkészekre gondolva, mi nem vagyunk Pál apostolok. Hogyan lennénk Pál apostolok? De a kulcs, az egység nyitja, bizonyosan ma is, és csak is Krisztus keresztjében van. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a te kereszt áldozatodat, köszönjük a kereszt titkát, köszönjük, hogy a mi oltárunkon is ott van a Golgota keresztje, mi több ott vagy feltámadottként is az oltárképen. Köszönjük, hogy így a mi templomunkban a kereszt titka állhat szemünk előtt és a középpontban. Segíts bennünket, megváltó Urunk, a te lelked által, hogy ezt tudjuk meg is élni gyülekezetünkben a te segítséged által. Így hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint. Ővé legyen a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Ámen. Most pedig elénekeljük a lemenő éneket. A 268-as számú ének első versét énekelje a gyülekezet, és készülünk a keresztelőre általa.